9 óra 44 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. Itt a hírösszefoglalót megelőzően nézegettünk képeket az orosz elnök látogatásáról, amit Mariupolban, a teljesen szétbombázott Mariupolban tett. Ugye a háború elején ezért a városért zajlott nagyon véres ostrom, és végül az oroszok bevették ezt a területet, az orosz elnök pedig ellátogatott Mariupolba, és hát a propaganda videó szerint minden szép és jó zajlik, a felújítás, a rekonstrukció, 2025-re ismét nemzetközi repülőtere lesz Mariupolnak, erről szólnak az orosz híradások. Hát azért a valóság nem feltétlenül ezt mutatja, itt tényleg Mariupolt majdnem a föld színével tették egyenlővé. Hogy látod, itt tényleg ilyen sikeres, gyors újjáépítésön, és akkor ezt most az oroszok fogják megcsinálni, vagy itt még háborús cselekmények jöhetnek?
Természetesen a háború az mindent meghatároz. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ha úgy ér véget, vagy ha ilyen tűzszünet lesz, hogy mondjuk a korábban elfoglalt keleti országrészek egy részét megtartják az oroszok, és ebben nagy nehezen belemennek esetleg az ukránok, akkor azt a részt ők valóban elkezdhetik felújítgatni, de azért Ukrajnának a túlnyomó részét azt nem ők fogják, hanem szerintem a nyugati építőipari cégek, és egy picit itt vissza is utalnék az előző beszélgetésünkre, az építőipari jövőre, vagy kilátásokra, piaci lehetőségekre, például a magyar cégeknek is, de hát én úgy gondolom, hogy ezt a nyugatiak fogják. Van is egy friss fejlemény, Varsóban egy nagy újjáépítési konferenciát tartanak a héten, ahol hát természetesen főleg lengyel, német, osztrák cégek, angolok, kisebb részben franciák vesznek részt, meg néhány balti. Itt azt kell megjegyezni, hogy nem tudni egyelőre, hogy ez egyfajta összehangolt újjáépítés lesz-e, vagy az lesz, hogy mindenki, aki kapja marja, és ugye csak annyiban lesz központosítás, hogy különböző külső forrásokból, például az uniós forrásokból, amiket ugye már megszavaztak, azoknak a felhasználásával aztán az ukrán kormány fogja elosztogatni ezeket a pénzeket. Persze nyilván részben ukrán cégek számára is lehetőséget teremtve, de én azt gondolom, hogy ez minimum 15 éves program lesz.
Hát igen, ugye ez nagyon érdekes, hogy az oroszok akkor ezek szerint már ugye elkezdték a rekonstrukciókat, ugye ez számukra nyilván azért is hasznos, mert hogyha az a külvilág percepciója, hogy itt már az oroszok építik újra a várost, akkor az még inkább azt az érzetet kelti, hogy az már Oroszországhoz tartozik.
Hát a külvilág az ugye az orosz lakosság természetesen.
Hát meg sajnos egyre inkább a keleti régió
igen,
is.
Igen, azért más is zajlik párhuzamosan, itt az ukrán gazdaságnak a különböző fejlődési irányaira szeretnék utalni. Egyrészt, ugye említettem ezt az uniós források felhasználását, itt fontos megállapodások születtek, illetve már életbe is léptek egy korábban aláírt uniós és ukrajnai megállapodások. Az egyik pedig ez a úgynevezett preferenciális kereskedelmi egyezmény egy évvel történő meghosszabbítása, vagyis hogy továbbra sem kell importvámot fizetnie az ukrán cégeknek, amelyek az Unióba szállítanak. Eddig összesen 4,5 milliárd euró értékű makrofinanszírozási segítségcsomagot szavazott meg az Unió, ebből 3 milliárd eurót már januárban folyósítottak, és a napokban fognak további 1,5 milliárd eurót folyósítani. Ez milyen célokra megy? Hát nyugdíjak fizetésére, munkabérekre, kórházak iskolák működtetésére, a menekült ellátásra, országon belüli ellátásra. Ugye tudjuk, hogy legalább 4,5-5 millió ukrán állampolgár volt kénytelen elhagyni az otthonát. Ők az, akik nem külföldre mentek, hanem az országon belül mentek. Hát óriási ellátási problémákat okoznak ugye azokon a helyeken, ahol nem lőnek. Tulajdonképpen ugye, így lehet fogalmazni. A harmadik pedig, tehát egyet említettem, ez a preferenciális kereskedelmi egyezmény, ez a második volt, ez a makrofinanszírozási segítség, és a harmadik az éppen a múlt héten történt, egész friss dolog, hogy az árfuvarozás könnyítése érdekében több mint egy évvel 2024 június végéig meghosszabbították a különböző kétoldalú és tranzit szállítmányoknak a adminisztrációjának a megkönnyítését, engedély nélkül vihetik közúton, illetve vasúton. Egyébként elég sok vasúti fejlesztés is történt a középső és nyugati ország részben. Ezen felül pedig új határpontokat nyitnak, részben Lengyelország felé, részben pedig Moldova irányában.
Azért, Magyarország felé?
Hát nem. Mi nem vagyunk annyira a toppon ezen a részen. Nem is szükséges egyébként, illetve hát annyiban van fejlesztés, de ez magyar oldalon van. Ugye ott a határnál a eltérő Záhonyi ipari körzetről van szó, tehát ezt sokkal korábban kezdték már, ugye a különböző ilyen átrakó, meg ilyen intermodális fejlesztések vannak, azért mert ugye a széles nyomtávú vasút volt ugye annó a Szovjetunióban, tehát ugyanaz maradt az ukránoknál.
A kereskedelmet azt eléggé erőteljesen megkönnyítette az EU most Ukrajna
igen,
számára.
Igen, és itt van egy érdekes, hogy mondjam, ellentét talán, ami a magyar gazdákra is, különösen az agráriparban érdekelt gazdákra erős nyomást fog kifejteni. Egyrészt ugye az egész demokratikus világ támogatja azt, hogy a gabona export az folyamatos legyen, különböző időszakokra ezt meghosszabbították, most legutóbb megint, ha jól tudom, 6 hónapra, az ukránok egy évre szerették igen. volna, de ez nem jött össze. De ugye ez azt is jelenti, hogy a jóval olcsóbban előállított mezőgazdasági termékek, alapanyagok, fogják elárasztani az európai piacokat. Többek között Magyarországnak is, ugye a magyar gazdáknak is kell versenyezniük. Különösen a búza az, ahol meg a kukorica esetében is, amikor nem az uniós normáknak megfelelő minőségű most még az ukrán termék, de elég olcsó. Bizonyos fejlesztések révén ez mégiscsak alkalmas lehet arra, hogy az uniós piacokon értékesítsék. Mm. Egyébként nem elsősorban az unióba termelnek ők, hanem a harmadik világ különböző országaiban, Észak-Afrikában, arab térségbe, máshova, közép-keletre. De azért az uniós export is jelentős. Úgyhogy ezzel számolni kell is, és azt hiszem, hogy egy igen erős ellen lobby fog beindulni. Tehát katonai vonalon igen, mindenki amellett van, hogy ugye a jogos önvédelem az fontos, és hogy fegyvereket adnak, stb. A hírekben is hallottuk, hogy ez
de hogy itt
ez
akkor ez az ukrán gazdasági térhódítás az unión belül viszont sokaknak csípheti a szemét.
Hát igen, és itt azért még kemény könyöklések lesznek. Ne felejtjük el, hogy itt nem csak arról van szó, hogy most egy ilyen külső, kétoldalú, tehát uniós és ukrán oldal részvételével zajló megállapodásoknak a betartásáról beszélünk, hanem arról, hogy Ukrajna szeretne uniós tag lenni. Először ugye tagjelölt, és utána, tehát hogyha ez a folyamat viszonylag gyorsan fog végbe menni, annak érdekében, hogy integrálható legyen ez az egész ukrán gazdaság, és átalakítható legyen az uniós normáknak megfelelően, akkor ott bizony súlyos érdeksérelmek lesznek, és vannak is. Mondjuk ilyet mondok, hogy például a francia mezőgazdaság mindenki tudja, hogy elég erős. Uh-huh. Vagy az olasz. És ők ugye igyekeznek a közép-európai, észak-európai piacokat megszerezni maguknak, vagy megtartani inkább, így mondanám. És itt bezavarhat az ukrán export. Tehát erre biztos, hogy fognak figyelni, és nagyon sokáig fogják szerintem elhúzni azt a folyamatot, ami ezt az alkalmazkodást jelenti. Tehát különböző feltételeket fognak támasztani.
A minőségi elvárás.
Igen, lehet, hogy a későbbi, tehát amikor konszolidálódik, úgymond, vagy beáll ez a stagnálási időszak a háborúban, és most már úgymond jobban lehet a gazdaságra figyelni, vagy az ország kétharmadában, akkor akár a nemzetközi pénzügyi segítségnek a lelassítására is lehet számítani, pontosan ezek miatt, az érdekek miatt.
Beszéljünk még arról, hogy szintén múlt heti és szintén Ukrajna európai integrációját segítheti az, hogy feltételezem, hogy egyre több cég, európai cég nyithat gyárat, üzemet, telephelyet
Ukrajnában. Igen, hát
Ukrajnában.
Gondolom az Unilever-re
gondolt. Az Unilever, így van.
Igen, az egy fontos fejlemény volt ez a bejelentés, sampon és tusfürdőgyárat.
Szerinted ez... Szóval, hogy amikor történik egy ilyen új gyár bejelentés, akkor az gazdasági értelemben megtérülő beruházás az adott vállalkozásnak, vagy inkább egy szimpátia kinyilvánítás?
Az első és térfoglalásnak mondanám, uh-huh. egy későbbi terjeszkedésnek ilyen hídfőállás kiépítése, tehát elébe menni annak, hogy akár a helyi ukrán vállalkozók ugyanezt a piacot megszerezhessék, vagy visszaszerezzék maguknak. Egyébként nem csak az Unilever, ugye, ami egy multinacionális óriás vállalat, hanem például a Rheinmetall nevű német tankgyárat szeretne építeni. A Rheinmetall ugye Magyarországon is Zalaegerszeg környékén jelen van, meg jelen lesz. Vagy említhetném, ha már a franciákról beszéltünk, az Auchant, amelyik egyrészt elég sok, több mint 11 éve már jelen van az ukrán piacon, másrészt pedig úgy is alkalmazkodik a változásokhoz, hogy ilyen mobil értékesítési pontokat hoz létre Kelet-Ukrajnában, pont ott, ahol az infrastruktúrát egyébként szétlőtték az oroszok, de az emberek, akik még ott maradtak, azok valahonnan kénytelenek beszerezni az alapélelmiszereket, meg a tisztálkodási eszközöket és ezeket. És az internet működik Ukrajnán belül is. Nagyon sok az internetes kereskedés nagyon fölment az elmúlt 2-3 évben, már a háború alatt is. Mm. Elég sok ukrán, Nyugat-Európában dolgozó ukrán állampolgár küld haza pénzt is, vagy pedig csomagot. Ennek a fogadására egy Nova Posta nevű cég, amelyik elég nagy magánvállalat, most már azt hiszem 9 országban van jelen Közép- és Kelet-Európában, de ukrán tulajdonú, rengeteg új átvevő pontot hozott létre. Olyat, amit mi is itt Budapesten is, vagy Magyarország több pontján is látunk, ezek a csomagszolgáltató ilyen falak, amikben ugye a kódot beütjük, stb., és akkor megkapjuk a kisebb csomagot. Tehát én azt mondanám, hogy óriási potenciál van, azért mégiscsak ez egy nagy ország. Területileg is nagy, elég sokan visszamentek már erről, nincsenek megbízható adatok. 2 hete láttam egy uniós összefoglalót, ahol azt mondták, hogy 11 vagy 12 millióan hagyták el az országot, és abból körülbelül 3,5-4 millió már visszament. Uh-huh. Ugye elsősorban nők és gyermekek hagyták el, illetve hagyhatták el az országot a katonai rendelkezések miatt, de visszamentek már fiatalabb férfiak is.
Itt nagyon gyorsan, mert elfogyott az időnk, magyar cégek ukrajnai újjáépítésben reménykedhetnek-e, vagy mondjuk akkor fogalmazunk, ugye a magyar kormány háborúval kapcsolatos kommunikációja, narratívája miatt ez teljességgel elképzelhetetlen?
Hát én azt gondolom, hogy legalábbis nem könnyíti meg. Vannak korábbi, még a szovjet időszakból létrejött kapcsolatrendszerek, ezeket már a háború előtt is igyekeztek feléleszteni különböző magyar cégek, egyébként például mezőgazdaságiak is. Itt technológiai exportról beszélek, nem terményről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ilyen jellegű, vagy mondjuk például nagyon fejlett Magyarországon a vízgazdálkodással összefüggő technológia, ennek a kifejlesztése és gyakorlása, sok arab országban, illetve afrikai országban már sikerült ezeket a technológiákat eladni, és ott jó pozíciókat kiépíteni. Szerintem éppen amiatt, hogy ugye mekkora károk érik az ukrajnai infrastruktúrát, itt abszolút lehetséges az, hogy a magyar cégek labdába rúgnak. Én nem hiszem, hogy ennek különösebb akadálya lenne. Azt már kétlem, hogy a konkrét építőipari kivitelezési piacon nagyon labdába rúghatnának. Voltam ugye kievi tudósító sok éven keresztül, és tapasztaltam, hogy nagyon erős az osztrák, német és kisebb mértékben a lengyel vállalati jelenlét az országban, többek között az építőiparban is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártál nálunk. Az elmúlt egy órában Mester Nándorral, az mfordprivatbankár.hu munkatársával beszélgettem, és akkor várunk majd vissza téged legközelebb is.
Szép köszönöm hetet. A figyelmet, és megint fogok hozni egy idézetet.
Na, azt várom majd. Köszönöm szépen. Hamarosan friss hírekkel várjuk Önöket itt a Reggeli Monitorban. Tartsanak velünk!